A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Európai Uniós szinten Románia az első helyeken szerepel a serdülőkorú anyák számát illetően, országos szinten pedig Maros megyében van a legtöbb kiskorú édesanya. A helyzet javítása érdekében országos szintű intézkedéseket is hoztak, civil szervezetek is kiveszik a részüket a tájékoztatási és tudatosítási munkából. Ugyanakkor évelején üzembe helyezték az 119-es egységes hívószámot, amelyen jelenteni lehet a gyerekekkel szembeni visszaéléseket, bántalmazásokat vagy hanyagságot. Csép Éva, Maros megyei parlamenti képviselővel beszélgetünk a témák kapcsán. Tisztettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van a témával kapcsolatosan, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Milyen társadalmi okai vannak annak, hogy ilyen magas a serdülőkorú anyák száma Romániában?
Tehát, hogyha a serdülőkorú anyákról beszélünk, és inkább azt hiszem, hogy sokkal kényelmesebb az, hogyha azt mondjuk, hogy kiskorú anyákról beszélünk, akkor több komponense is van, mert tudjuk azt, hogy van egy kulturális háttere, vannak azok a hagyományos környezetben élő, például roma családok, ahol nagyon fiatal korban már a roma lányt eladják feleségül, beköltözik a roma fiú családjába, 13-14 évesen első, akár második gyerekét is megszüli. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ők a hagyományaikat, tradícióikat követik majdnem elég nagy mennyiségben, elég nagy százalékban, de azon kívül persze, hogy van az a kirekesztett közösségben élő fiatal lány, akinek nincs elég információja, nem fér hozzá az információhoz, nem tudja, hogy miről szól egy testnek a fejlődése, egy anyasság bevállalása, fiziológiai fejlettsége, akár a reprodukciós egészség. Most az, ami szerintem a legnagyobb probléma itt Románia számára is, az, hogy nincs kellő mértékű tájékoztatás. Az Európai Unió több felmérést is végzett, és az utolsó WHO ajánlásban is, például ez az Országos Egészségügyi Szervezet, igaz, ők azt mondják, hogy Romániának nincs egy átfogó stratégiája, amely a reprodukciós egészséget illeti. Most ez miért lenne fontos? Azért fontos, mert hogy valószínű azért a rádióhallgatók közül is sokan emlékeznek arra, hogy régen voltak ilyen családtervező központok. Ezek a családtervező központok, ezek nagy mértékben segítséget nyújtottak a fiataloknak, úgy a lányoknak, mint a fiúknak is, hogy amennyiben kérdéseik voltak, el tudtak ide menni, és szakembertől, és nem a saját korosztályától kaptak információt, hogy akkor miről szól a terhesség, miről szól a reprodukciós egészség, miről szól egy szexuális aktus, mire kell figyelni, hogyan lehet védekezni, mi történhet. Mert nagyon sok esetben a szex az tabu téma, igaz, a családban kevesen beszélnek róla, és pontosan ezért probléma az, hogy a fiatalok internetről a saját korcsoportjuktól tájékozódnak, és nem például szakembertől. Na most ezek a családtervező központok, ezek még emlékszem, hogy amerikai támogatással működtek annak idején, adtak ingyen fogamzásgátlókat, tájékoztatások voltak, és olyan helyen voltak létrehozva, ahol nem volt közszemlének kitéve. Mert mit jelent egy kamasz számára bemenni egy ilyen rendelőbe?
Szégyen, ugye?
Igen. Tehát, hogy jó, most bement ő oda, és akkor most mindenki nevet rajta, mert hát így vagyunk ezzel a gyerekek, még a mai gyerekek is így vannak ezzel, hogy megtalálják azokat a lehetőségeket, amelyekkel egy kicsit cikizhetnek a kollégájukkal szemben, az osztálytársukkal szemben. Ezek a családtervező irodák megszűntek, nagyon kevés van most már országszinten, és kórházakban vannak elhelyezve. Tehát megint a megközelíthetőség szempontjából látjuk tisztán azt, hogy nagyon nehéz megközelíteni, mert most melyik fiatal megy be a poliklinikára, és megkeresi a családtervező irodát, és akkor oda szépen bevonul, és beszélgetnek egyet. Másrészt pedig az iskolákban sem lehet ezeket működtetni. Az iskola pszichológusok igaz tájékoztató szerepet betöltenek, irányt tudnak esetleg mutatni, de nem szakemberek, nincsenek erre kiképezve. És ők is elmondják, hogy itt más típusú szakemberre van szükség, aki kimondottan egészséggel foglalkozik, reprodukciós egészséggel és prevencióval.
Egyáltalán van olyan iskola, ahol létezik ez?
Igen, tehát iskola szinteken vannak olyan iskolák, akik civil szervezetekkel együttműködve tartottak úgynevezett egészségügyi szexuális nevelési órát is. Vannak szervezetek, most például itt Vásárhelyről beszélünk, ott van a Szent Balázs Alapítvány, akinek több tájékoztató jellegű projektje is volt az iskolákban. Azt jelentett, hogy osztályfőnök a szülők beleegyezésével behívta őket, és akkor tájékoztató órákat tartottak a gyerekeknek. A Szent Balázsosok egy nagyon jó előkészített tananyaggal rendelkeznek, és ahol van nyitottság a szülők és a pedagógusok részéről, ott például ezek megtörténnek. Másrészt az iskola pszichológus van, aki, hogyha egyáltalán találkozik ezzel a problémával, próbálja irányítani a fiatal lányt, vagy a fiatal fiúcskát afele, hogy hogyan kaphat még igazából szakavatottabb tanácsadást. Na most akkor egyszer ezt lezártuk, igaz? Nincsenek családtervező irodáink. És akkor, hogyha látjuk azt, hogy ezek a családtervező irodák nem léteznek, szerintem ez egy nagyon nagy kihívás Románia számára is, hogy létesíteni kell ezeket. Olyan helyeken kell elhelyezni, ahol könnyen megközelíthető, és nem bélyegződik meg a fiatal, aki ezt használja, és ide bemegy. És azon kívül pedig biztosítani kell az ingyenes fogamzásgátló gyógyszereket, mert eszközöket. Tudnélik, ez is egy, a WHO ajánlása szerint európai szinten, amikor megvizsgáltam, hogy más országokban mi történik, és hogyan tudják csökkenteni a kiskorú anyák számát, akkor a kellő szexuális nevelés, egészségügyi neveléssel, valamint az ingyenes fogamzásgátló szereknek a biztosításával is nem támogatott gyógyszer, például most a fogamzásgátlásra használt gyógyszerek kategóriája. Tehát nincsen támogatásunk rá. Amennyiben egy civil szervezet pályáz, és van egy európai projektje, egy norvég alapból, vagy akármilyen más holland alapítvány, akivel együttműködnek, akkor egy bizonyos mennyiségű eszköz tud biztosítani, utána megint kifogy belőle. Tehát, hogy nem lehet ezt folyamatosan biztosítani. Másrészt pedig, hogyha azt mondtuk, hogy iskolapszichológusaink nem tudnak beavatkozni, de szeretnénk, hogy ezek a kabinetek működőképessé váljanak, és a családorvosokat is bekapcsoljuk, hogy segítsenek, akkor utána pedig jön az iskola szerepe és a szülők szerepe. A szülők szerepét nem vitatom, hiszen minden szülő eldönti, hogy melyik az az időszak, és akkor mit, hogyan beszél meg a gyerekével. Ez változik családonként, úgy, ahogy mondtam az elején is. De mit tud tenni az iskola? És akkor most egy nagyon feszített témát fogok felhozni, ez igaz az iskolai szexuális nevelésnek a kérdése, és egészségügyi nevelésnek a kérdése, ami megosztja a közösséget is, mert egyesek azt mondják, hogy pró, mások azt mondják, hogy kontra, tehát nincs szükség erre az iskolában. Az én személyes véleményem, és tényleg hangsúlyozom, az én személyes véleményem az, hogy kötelezővé kell Romániába tenni az egészségügyi, szexuális nevelést, nevezzük, aminek akarjuk, csak igazából segítsen ezeknek a gyerekeknek, az egész országban. Mert mint törvényalkotó én azt látom, hogy amikor egy törvényt hozunk, az egész ország lakosságára érvényes, és nem csak a saját baráti családi körünkre, vagy a saját kicsi közösségünkre. És azért tenném kötelezővé, mert ezeknek a leányanyáknak a nagy hányada vidéki és kirekesztett közösségből kerül ki. Ezek a gyerekek egyrészt még járnak iskolába is, mert hogy a családi pótlékot másképp nem kapja meg a család, tehát a plusz jövedelemtől elesik a gyerekpénz, megkapja, de a családi pótlékot nem. Ezekben az esetekben akkor mit tudunk segíteni? Az egészségügyi nevelés nagyon fontos, és ténylegesen prevenció szempontjából korcsoportnak lebontva szakemberekkel, felkészült szakemberekkel tanítják a gyerekeket egészségügy, higiéniára, betegségek megelőzésére, a betartása, tehát hogy például mit jelent számára az, hogy ő biztonságérzetben van, mit jelent a zaklatás már egy adott pillanatban, mit jelent a kényelmi zónája. Ezek mind olyan dolgok, amelyekre szükségük van a gyerekeknek. Versus azzal vitatkozunk most, hogy akkor inkább ez opcionális legyen, és a szülő egy kérésbe kérje, egy kérvényben kérje, hogy a gyereke részt vegyen ezeken az órákon. Én azért mondom, hogy inkább az ellenkezőt támogatnám, hogy a szülő amennyiben szeretné, hogy a gyereke ne járjon ezekre az órákra, menjen be az iskolába, írjon egy kérvényt, és kérje, hogy a gyerekét felmentsék az órákon való részvétele alól. Tudnélik, az a szülő, aki nem tudja, hogy hányadik osztályba jár a gyereke, miket tanul, hányasokat kap, ki az osztályfőnöke vagy a tanítója, az soha ebbe az életben nem fog bemenni az iskolába és kérvényt írni, hogy a gyereke részt vegyen az egészségügyi nevelési órákon. Tehát emiatt én pont úgy gondolom, hogy ezért tenném kötelezővé, ez most egy vitatott kérdés, hogy akkor miért megtenni. Igen, hát van egy éve már a gyerekjogvédelmi törvényt módosító javaslat, amit a Mentsétek meg Románia képviselői terjesztettek be ezekkel az órákkal kapcsolatosan. Egy éve várjuk a gyerekjogvédelmi törvény módosítását, de ez az egy módosítás, aminek igazából az oktatási törvény lenne helye. Igaz, emiatt nem tudjuk tárgyalni a parlamentben, hiszen a pártok sem tudnak kiegyezni, hogy akkor mit csináljunk, és melyik a legjobb formája ennek az oktatásnak, ennek a plusz tantárgynak. De hát az államelnök látjuk, hogy a múlt héten kiirdette, hogy akkor lesz környezetvédelmi oktatás, tehát mindenre oktatjuk a gyerekeket, ellenben azért nézzük meg azt, hogy mire is van még mindezek mellett szüksége is a társadalomnak. Leányanyák kapcsán még szerintem nagyon fontos, amit el kell mondjuk a hallgatóknak is, hogy vannak központok, ahol segítenek nekik. Tehát amennyiben egy környezetben terhes marad egy kislány, és a környezet kitolja magából, nem támogatja, nem segíti, szégyeli magát, akkor vannak otthonok, ahova befogadják úgy a terhes kismamát, mint a gyerekét is, ahol egy fél éven keresztül ellátást kap, ezek gondozást kap, otthon? Állami otthonok, igen. Itt például Marosvásárhelyen a Materna központról beszélünk, ahol most 8 anya van, 1, 2 és 4 gyerekkel, tehát több gyerek is van, akiket anya és gyerekét gondozzák kimondottan ezekben a központokban. Itt egy fél évig állami támogatással kap segítséget arra, hogy akkor megszülje a gyerekét, megtanulja, hogy hogyan kell gondozni, ápolni. Akik például gyerekkel menekülnek, mert hogy nincs hol legyenek, nincs hol lakjanak, őket is befogadják, akár segítenek munkahelyet keresni az anyukának, gyerekek iskolába járnak a nagyobbak. Tehát, hogy ez így van, egy ilyen támogatási lehetőség is. De mindezeken kívül szerintem társadalmi szempontból fontos az, hogy hogyan előzzük meg a szociális munkások, önkormányzatok, pedagógusok, hogyan kezelik ezeket a kérdéseket, mert mi történik? A leány anya elhagyja az iskolát. Hogyha elhagyta az iskolát, mert kihordta a terhességet és megszülte a gyerekét, akkor már később az oktatási rendszer nem engedi meg, hogy folytassa a tanulmányait. Tehát olyan értelemben, hogy abba az osztályba iratkozzon vissza, igaz? És akkor utána a továbbtanulási lehetőség nem csak a rendszer hibája, hanem az ő hibája is, mert hogy már nem fog visszatérni az oktatási rendszerbe. Amennyiben alapképzéssel nem rendelkezik, később hiába gondolja azt, hogy megtanulna egy szakmát, és például a megyei munkaerő foglalkoztatási hatóság, amit mondunk a úgynevezett somereknél, vannak bizonyos ingyenes tanfolyamok, amelyekben egy szakmát lehet megtanulni, ahhoz az alapképzése meg kell legyen a 8 osztálya. Ha ennek nincs meg, akkor nem tudja továbbképezni magát. Ha nem tudja továbbképezni magát, nem fog tudni dolgozni. És nem lesz jövedelme. Nem lesz egy bizonyos anyagi függetlensége sem. És folyamatosan azt látjuk, hogy mókuskerékben ismétlődnek a sorsok, a minták, a családi minták, a leányanyák, édesanyai, édesanyja is már hamarabb szült, és több gyereket szült már fiatal korában meg. És akkor ezek ismétlik önmagukat, tehát otthon marad, megszüli a gyerekét, kimarad az oktatási fázis intézményből, igaz, nem tanul tovább, megszüli a második gyerekét, és így megy tovább. Na most van az a helyzet, amikor eljutnak oda, hogy az első gyerek elmegy iskolába, akkor van a második esélyprogram. A második esélyprogrammal tudunk segíteni, hogy akkor megtanul írni, olvasni az anya, hiszen lehetőséget kap, hogy ő is iskolába járjon, és legalább írni, olvasni megtanuljon. Persze itt is még van munka, mert ugye a módszertanon még kell módosítani, de hogy ez is egy lehetőség a felzárkóztatása. De kimutatott tény az, hogy a leányanyák hátrányos helyzetben vannak, hogy nem tudnak gazdaságilag függetlenné válni, hogy nagyon kevesen tudnak dolgozni közülük. Ami még kimutatott adat, és most adatsorokról beszélünk, az az, hogy vidéken sokkal több kislány esik teherbe 16 éves kor előtt, tehát hogy nagyobb a teherbe esett kismamák száma, kiskorút kismamák száma 16 év alatt, akik vidéken élnek, és utána pedig a városi környezetben élő lányok a 16 év fölötti teherbeesések, most első teherbeesésről beszélünk, megnövekedik a városi környezetben.
Ennek van valamiféle magyarázat?
És ez egy nagyon érdekes történet, hogy vajon miért, még magyarázatot nem találtunk erre, mert hogy most a statisztikai adatsorokat kezdtük el értelmezni. Nem tudjuk. Egyelőre. Azt tudjuk, hogy a kiskorú anyáknál az abortusz szám is növekedik, ami később egészségügyileg befolyásolja a szervezetüket, és akár később meg is bánhatják egy-egy ilyen drasztikus beavatkozást. És azon kívül pedig még azt tudjuk, hogy az online oktatás volt, akinek segítségére jött, hiszen volt pozitívum is, igaz, látjuk azt, hogy egy év alatt az elmúlt másfél-két évben, igaz, nagyon sok esetben a gyerekek online tanultak, és tudunk konkrét eseteket, akik fiatal lányok véletlenül teherbe estek, kihorták a kisbabájukat, egészséges csecsemőt szültek, és folytatták az iskolai tanulmányaikat. Marosvásárhelyi családból származó fiatal kislányokról beszélek. 2-3-at is, 3-ról is tudomásom van. Más esetekben az történik, hogy az anyuka az odaadja a nagymamának, hogy rendezze a kisbabát, miközben az anyuka elmegy játszani. Tehát ezek a lányok nincsenek felkészülve az anyasságra. Az anyasságra tudjuk mindjárt jól, hogy azért fel kell készülni, megváltozik az életmódunk, az életrendje másképp alakul már, felelősségünk van a gyerek irányában, oktatnunk kell, nevelnünk kell, gondoskodnunk kell róla, meg kell teremtsük számára a biztonságos környezetet, és akkor itt történnek azok a problémák, amelyek később igaz devianciához vezetnek, folyamatos visszaesésbe vannak ezek a személyek, tehát, hogy visszaeső cselekedeteket követnek el. Vannak lányanyák, akik sajnos az utca szélén dolgoznak, és futtatják őket mások, akik belemennek, mert más pénzszerzési lehetőségük nincs. És még mi kapcsolódik a jelenséghez? Nagyon sokan felkapják a fejüket, hát a gyerek halandóság. És beszélünk a csecsemő elhalálozásról, ahol Románia úgy szintén második helyen van. Európai Unió szinten. És ha tetszik, ha nem, be kell ismerjük azt is, hogy ez is összekapcsolódik. A korai csecsemő elhalálozás is összekapcsolódik a magas leányanya számmal is. Úgyhogy igaz, hogy most már 1000 szülésből 44 kisbaba hal meg egy éves kora előtt. Tehát, hogy azért nagyon javítottunk a statisztikákon. Ellenben azért ez is egy olyan jelenség, amit meg kell fékezni. És miért történik ez? Nagyon sok esetben a vidéki környezetben élő lányanyák és a kirekesztett közösségből származó lányanyáknak a terhessége nincs követve. Nincs családorvos, nincs tudomásuk róla, hogy terhes lesz a kislány, sőt, sok esetben nincs tudomásuk róla, hogy hogy születik meg az a kisbaba. És utána milyen egészségügyi ellátást kap az a kisbaba.
Ugye ez még akár az anyahalálát is okozhatja.
Igen, sok esetben anyahalálát is okozhat, azon kívül pedig sok esetben a magzat meghal, mielőtt már megszülnék a kislányok, nincs felkészülve, vérnyomás problémák, vérszegénység problémák, tehát több minden van, ebben nem akarok belemenni, mert az orvosoknak az asztala ez. Én a szociális szempontból látom, és emberileg az, hogy itt mit tudunk mi tenni, és a prevenció, a nevelés, oktatás, és a megfelelő egészségügyi ellátás biztosítása az, amire nagy szükségünk van, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt tudjunk fektetni a következő időszakban.
Európai Uniós szinten Románia tehát az első helyeken szerepel a serdülőkorú anyák számát, illetően országos szinten pedig Maros megyében van a legtöbb kiskorú édesanya. Ugyanakkor évelején üzembe helyezték az 119-es egységes hívószámot, amelyen jelenteni lehet a gyerekekkel szembeni visszaéléseket, bántalmazásokat vagy hanyagságot. Csép Éva Maros megyei parlamenti képviselővel beszélgetünk a téma kapcsán. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0274 164 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi.ro. Annyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Valóban Maros megyében van a legtöbb kiskorú anya, vagy megint úgy állunk ezzel, ugye a nyilvántartott kiskorú anyákról beszélünk, hogy nálunk nyilván vannak tartva, esetleg vannak más helyek, ahol ez nem történik meg.
Tehát, hogy UNICEF és SZEMASZ felméréseink vannak tömörítve, tudnélik ezeket az adatsorokat, igaz, visszamenőleg egy-két évre kapjuk meg mindig, tehát, hogy most 2022-t írunk, nekem 19-20-as adataim vannak, és Maros megyében 827 terhesség volt 2019-ben jegyezve, tehát 827 kismama, kislány vált anyává 18-19 éves kor előtt. Minket követ Brassó megye 761-el, Dózs megye 700-zal, tehát csak azért, hogy legyen egy viszonyítási alapunk, tehát ténylegesen ez egy nagyon magas szám. Ellenben van adatom az is, hogy a tinédzser terhesség számfüggvényében 19-ben 9%-kal már csökkent 18-hoz képest, tehát hogy akkor mondjuk azt, hogy ez majdnem 10%-kal kevesebb leány anyánk van 19-es végső statisztikai adatok alapján, mint 18-ban. És az, ami még fontos, az az, hogy terhesség megszakítások is azért elég nagy számban voltak, 4290. Tehát azért belegondolunk, hogy 4290 kislánynak meg kellett szakítani a terhességét. Ez azért elgondolkodtató adat, főleg azért, mert hogy az elmúlt időszakban ez a két év nagy mértékben rányomta a bélyegét az életünkre. De hogy lehet, hogy sokan emlékeznek és tudják a rádióhallgatók közül is, hogy én a családom belül erőszak felszámolásáért nagyon sokat dolgoztam, törvénymódosításaim léptek életbe. És az összezártság ideje alatt a rendőrség statisztikai adatai szerint kimutatott tény az, hogy megnövekedett a családon belüli szexuális erőszak százalékaránya, mi több a szexuális erőszak következményeként is a fiatalkori terhességnek a bekövetkezte. Ez azt jelenti, hogy ezek az abortusz számok is, amelyek növekedőben voltak a kiskorú lányoknál, megnövekedtek, amennyiben növekedett a családon belüli szexuális erőszak is, a lányok irányában elkövetett szexuális erőszak is, mert hogy most már többféléről tudunk sajnos beszélni. És az történik, hogy még tudjuk azt is, hogy az első szexuális aktust ezek a lányok a barátjukkal, a szeretőjükkel, a vőlegényükkel követik el, tartják meg, nem is tudom, hogy fogalmazzak. És ebben az esetben azért feltevődik mindig a kérdés, hogy amikor két emberről beszélünk, akkor hol van a tudatosság? És nem létezik tudatosság. És pont ez a fontos, hogy akkor beszélünk itt a Vásárhelyi Rádióban róla, beszélünk mindenhol a médiában is, és próbáljuk érzékenyíteni és úgy nevelni a gyerekeinket is, az unokáinkat is, hogy oda kell figyelni, mert mindenkinek a felelőssége a lány családjának sokkal nehezebb. De a fiúnak is pont úgy megvan a felelőssége, amikor bekövetkeznek ezek az esetek.
Ja, van itt egy érdekes SMS, hosszú, de felolvasom. Nagyon örülök a mai témának, és különösen értékelem a meghívott lényegre törő praktikus hozzáállását ehhez a kényes témához. Egy kis faluban élünk, ahol nemrégen kiderült, hogy egy kiskorúhoz közeledik egy 44 éves vénlegény. Felháborító azt látni, hogy a közösség egy része is cinkos módon viccelődött a látottakon. A kislány családja sem volt sajnos felelőssége tudatában, ezért külső beavatkozásra volt szükség. Sajnos a gyermekvédelmi rendszer sokszor mellé fog az intézkedésekkel, így azt kihagytuk a történetből. Az iskola igazgatója, az osztályfőnök, valamint az iskola pszichológus segítségével igyekeztünk odahatni, hogy a gyermek és családja felfogja, mi történik. A faluban a szégyenérzet és a félelem hatott az érintettekre. Sajnos a felnőtt férfi reakciója beszámíthatatlan továbbra is, Izabella írja.
Igen, pont az, amit említettem, hogy akkor vannak ezek az otthonok, ahol segítenek az anyának és a gyerekének, de hogy mi közösségileg, a közösség hogy viszonyul ezekhez a kérdésekhez, vagy az, hogy egy idős ember a kislány fele közeledik, és a közösségben senki nem fogja meg a vállát, azt mondja, kicsi barátom, ne haragudj, kapd össze magad. Most elnézést kérek, hogy ilyen szavakat használok, de igen, hogy úgy belegondolok ezekbe a történetekbe, hogy az a kislány suhogó egyedül van azon a településen, és senki nem áll ki a kislány mellett.
És így, még a családja sem.
Igen, tehát a család, akire jóban, rosszban, és a legrosszabban is kell számítsál, és tudsz számítani, hiszen ő az első, aki bármilyen bajban vagy, tud neked segíteni, és van kihez forduljál. Tehát, hogy pontosan a közösség felé is, igen, azt hiszem, hogy nagyon jól van megfogalmazva, hogy nekünk lakosoknak is tenni kell. Tehát amennyiben ezeket érzékeljük, finoman jelezni kell. És még szeretném emlékeztetni a kedves rádióhallgatókat. Jelenlegi érvényben levő törvény értelmében, amennyiben bármilyen típusú bántalmazást tapasztalunk, amely egy kiskorú irányában történik, rögtön fel kell hívni a rendőrséget. Tehát nekünk állampolgári kötelességünk az, hogyha mi látjuk, hogy sapkáznak, pofoznak egy gyereket a busz megállóba, akkor rögtön jelezzük a hatóságoknak. Mert hogy lehetséges, hogy ez tehát, hogy problémát jelent a gyerek számára. Hogyha zaklatják azt a gyereket, vagy igen, pont volt az értedesekkel egy beszélgetésünk, ezek fiatal egyetemisták, akik az iskolásokat akarják segíteni, és a diákokat, és ott a beszélgetés alatt pont felmerült ez a téma is, és hogy hogyan tudjuk nevelni a gyerekeinket, hogy akkor beülünk egy idősebb bácsinak az ülébe kislánként, vagy nem ülünk be? Mit jelent, hogyha egy bácsi az ülébe akar engem ültetni? Szülőként elmondjuk ezt a kislányainknak, vagy nem mondjuk el ezt a kislányainknak? Megfordul egyáltalán, igen, de megfordul egyáltalán a fejünkbe? Mert ameddig nem következik be a probléma, addig nem biztos, hogy megfordul a fejünkben az, hogy a gyerekeinket milyen irányba és hogyan kell irányítgatni, figyelni rájuk, segíteni nekik, hogy ténylegesen jól érezzék magukat is biztonságban.
Egy hallgatót köszöntök a telefonnalban. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, tisztelettel! Hát Kevics Okolom képviselő hölgyem egy ilyen helyzetben volt nekem részem, hogy szinte megverődtem.
No.
Olyan 10-12 éves suhoz kölykők egy öreg nyit a kövezdobban molesztáltak, elvágták a társának a fülét, és elfutottak a táskával. Csak akkor utána robogtam és megakasztottam a gyereket, és visszaszereztem a táskát. Szerencsére nem tudtak semmit kivenni. Elég az hozzá, ha jöttek legalább vagy 5-6-on, hanem 10-en, és rám támadtak. Tessék elképzelni ezt a helyzet, én egyedül, de senki nem állott mellém, pártfogás, pedig ott körbált mindenki. Hogy valahogy megúsztam ebből a másik helyzet. Talán a képviselő nő hölgyem tudna adni egy választ nekem. Vásárhelyen, Marosvásárhelyen, a közvécéket nem lehetne visszaállítani?
Igen, köszönjük az észrevételt elsősorban. A közvécékhez, hát itt volt Sors Zoltán a minap, tőle kellett volna megkérdezni a polgármester úrtól, valóban nagy igény lenne ezekre, de igen, hogyan kapcsolódik ez a helyzet, amit a hallgató elmesélt ahhoz, amiről eddig beszéltünk? Ugye hát most ez nem a lányanyákhoz kapcsolódik, de sajnos van egy ilyen jelenség is a társadalmunkban. Kettő is, hogy akár kiskorú gyerekek zaklatnak, időseket kirabolnak, és hogy a felnőtt emberek ezt nézik, és nem szólnak közbe.
Igen, de hát, hogy elsősorban én értékelem az úrnak a nyitottságát és a bátorságát is, hogy akkor ténylegesen az embertársa segítségére sietett. Kevés ilyen van közöttünk. Kevés ilyen az, aki azt látja, hogy valaki ül a padon és előre van dőlve. Lehetséges, hogy beteg, de hogy tele vagyunk előítéletekkel, hogy biztos halálrészegre itta magát, és akkor hadd fagyjon ott meg, és kapja össze magát, majd aztán lesz vele valami. Közben lehetséges, hogy pontosan szüksége lenne orvosi ellátásra, és nem vagyunk hajlandóak oda menni és megkérdezni, hogy jól vagy, szükséged van segítségre. Tehát, hogy félünk, mert a közbiztonságban nem bízunk. A közbiztonsági szakemberek, a helyi rendőrök most ebben az esetben kevesebben vannak, nem olyan elérhetőek, és persze, hogy az állami szervek és az ellenőrző szervek soha nem a legszimpatikusabbak lesznek senki számára, és amikor egy rendőr akár csak igazoltatás szempontjából rutin ellenőrzésként is megállít az autóval, rögtön azért összeszorul a gyomrunk, hogy vajon mit csináltunk rosszul, ha bár tudjuk, hogy mindent szabályosan vezettünk. Tehát, hogy nincs, bennünk van egy félelem is. Hiányzik a civil kurázsi, ahogy elmondtam azelőtt is, de csak annyit tudunk csinálni, hogy folyamatosan példát mutatunk. Vagy odaszólunk, hogy megkérlek, segítsetek, szóljatok a csendőröknek, hívjátok fel a rendőrséget. Próbáljuk másokat is bevonni, hogyha például ez az úriember megmentette a nénit, de látta, hogy még 10 érkeznek azok a gyerekek közül, szóljon oda egy járókelnek, hogy kérlek, hívd az 112-t, mert bajban vagyunk. Igen. Tehát merjünk segítséget kérni. Igaz, hogy ezekben az állapotokban olyan pszichés állapot is olyan, nem tudod akkor pontosan, hogy mi a legjobb és mit kell tenned, hogyha a magas adrenalin szinten egy váratlan helyzetben vagy, mi az eljárás, de hogy csak ennyit tudok most én mondani. Tehát hogy ez egy társadalmi jelenség, hogy nem akarunk tudomást venni arról, ami körülöttünk történik, ha mindenket nem érint. és akkor ezért nem is vagyunk felelősek.
Igen, és itt az előző SMS-hez kapcsolódva is, illetve itt van még egy SMS, azt írja egy hallgató, a részeges szülők feláldozzák lányaikat pénzért, sajnos ilyen is van, hát igen, ez is létezik, de az előbbi esethez kapcsolódva létezik ez az 119-es egységes hívószám, amennyiben ugye itt a 44 éves férfi meg a kiskorú kislány kapcsolatánál maradva faluból valaki megtehette volna, hogy hívja ezt a számot? Igen. Amennyiben ő, és ilyenkor a hatóságok reagálnak erre?
Levente nagyon jól kérdezi, nagyon jól megéreztetett, hogy most már az 119, ami igaz az 112-t, minden hallgató tudja, ha bajban vagyunk, segítségre van szükségünk, az 112-t hívjuk. Na most az 119 az egységesítette a gyerektelefonját, tehát hogy most már az egész országban, ha bármilyen gyerekekkel kapcsolatos segítségre van szükségünk, 119-et kell hívni. Tehát mindenki, aki, tehát nem csak gyerekeknek szól ez a telefonszám, hanem felnőtteknek is szól ez. Azért fontos tisztázni, hogy akkor gyerekek is hívhatják, felnőttek is hívhatják. Bárki, aki látja, hogy egy gyerek szenved, és ezt jelezni akarja a hatóságoknak. Tehát azt jelenti, hogy mikor szenved a gyerek, akár családon belüli erőszak áldozata a gyerek, akár kizsákmányolás áldozata, igaz, kizsákmányolja a szülő a gyereket, akár bántalmazott, akár zaklatott, akár folyamatosan az iskolában ki van téve bizonyos bántalmazásoknak, verbális agressziónak, vagy akár látjuk azt, hogy elhanyagolt. Én most nagyon sokat, mivel januárban parlamenti vakáció van, a megyét járom, a megye településeit, az önkormányzatokat látogatom végig, és nagyon sok esetben felmerülnek ezek a szociális kérdések, amikor elhanyagolt gyerekekről van tudomása most már az önkormányzatnak. Az anya nem akarja elengedni, de a patkányok futkosnak az a 10 négyzetméteres lakásban, ahol lyukas a fal, ahol hideg van, és a gyerek nem kap csak naponta egyszer enni. Tehát, hogy, és ezeket muszáj valahogy helyezni ezeket a gyerekeket, mert ők nem hibásak, hogy ilyen környezetbe születtek, és akkor itt jön be a gyerekjogvédelmi hatóság, hogy kijöjjön, felmérje. Na most, hogy ebben az esetben visszatérve, amit kérdezett ön is, felhívják az 119-et, és elmondják, hogy a faluban vállalják, igaz, hogy látták, és tudomásuk van arról, hogy ez a 40 éves idős férfi a fiatal kislánnyal kapcsolatot létesített, és hogy ezt ők nem tudják, hogy ez rendben van-e vagy sem. A kislány helyett ők nem tudják eldönteni, de úgy gondolják, hogy a hatóságnak tudni kell róla. És a hatóság ebben az esetben van egy intervenciós csoport is, amely azonnali beavatkozásra érkezik. A szakemberek még megkérdezik igaz a betelefonálótól a részleteket, ezek általában pszichológusok, szociális munkások, akik erre vannak kiképezve. Csak hogy tudják, tehát 24 órából 24-et lehet hívni ezt a számot, tehát a hét minden napján, és minden váltásban két szakember válaszol a telefonhívásra. Tehát ketten vannak, és haton dolgoznak megyénként. Na most az, hogyha például valaki anyanyelvén kéri a segítséget, olyan központba kapcsolják, ahol anyanyelven tudnak neki válaszolni, és hogy be van kapcsolva a lokátor is, az azt jelenti, hogy amennyiben én telefonon innen a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójából hívom az 119-et, rögtön a sürgősségi központban megjelenik, hogy Csép Éva Andrea itt tartózkodik, és az én tartózkodási helyemet beazonosítják, mert emlékezünk vissza a 19-ben a karakáros esetre. Amikor igaz, most már nem tudjuk pontosan, hogy kinek a hibája, mert hogy most már utólag nagyon sok okosságot el tudunk mi is mondani, de hogy a prevenció, apropó, mindenről beszélünk, de hogy meg kell történjen a baj ahhoz, hogy ez megszülessen. Azon kívül ez a telefonszám arra is használható, hogy például a gyerek kap egy ötöst az iskolában, és ezt az ötöst nem tudja, hogy mondja el a szüleinek otthon, mert tudja, hogy nagyon meg lesz büntetve. És sok esetben sajnos a gyerekek ha végső elkeseredésükben sok mindenre képesek, vagy félelmükben. És akkor fel tudja hívni az 119-et, és a szakember tud neki segítséget nyújtani, hogy hogyan mondja el, miért ne ijedjen meg, miért ne féljen. Az összezártság ideje alatt a gyerekek nem találkoztak egymással. Virtuális valóságban szocializálódnak, nincsenek közösségi élményeik, a virtualitás teljesen más dimenzióban történik meg, és sokan például akár internetes bántalmazásnak az áldozatai. Öngyilkossági kísérleteket követnek el a gyerekek, mert nem tudják, hogy hogyan reagálják le azokat az internetes fenyegetéseket, amelyeket akár szégyellnek a szülőkkel megbeszélni, mert egy buliról egy férészek fénykép felkerül a világhálóra, és azt mondják, hogy csak akkor veszik le, hogyha mesztelen fényképet fogsz nekem küldeni, és az illető személy fiatal gyerek nem tudja eldönteni, de nem akarja, hogy a buliról a kellemetlen kép is oda kerüljön, és nem méri fel, hogy milyen veszélybe sodorja önmagát. Igen. Azáltal, hogy belemegy ezekbe a játékokba.
Igen, itt Izabella írja, és kíváncsi vagyok a véleményére, tudunk erről a számról, szándékosan törekedtünk arra, hogy helyben oldjuk meg a dolgot. Jó ez? Ez a, megint a 44 éves férfi története. Jó ez, hogyha helyben akarják? Hát mondjuk szakemberek azért be voltak volna, iskolaigazgató, osztályfőnök, pszichológus is.
Amennyiben a szakemberek segítsége elegendő, és az ügy megoldódik, akkor rendben van. Hogyha ők úgy gondolják, én úgy érzem, hogy jogilag, nagyon fontos jogilag, hogy ne foglalkozzanak. Tehát, hogy jogilag nekik, ha az iskolaigazgató tud róla, elkészítették az ankétot, megpróbálták, de mindenféleképpen ezeknek nyoma kell maradjon, ezeknek az eljárásoknak. Mert akár megoldották 1-2-3 hétre, és utána újra kezdik. Tehát, hogy utána a bizonyítékok segíteni tudnak nekik abban, hogy bebizonyítsák, hogy probléma van. És hogy ők lefedjék önmagukat, mint felelős vezetők, hogy megtették a kellő lépéseket annak érdekében, hogy ezt az ügyet megoldják. És nem csak ez erről van szó, hogy levédjük magunkat, jogilag, procedurálisan eljárunk, hanem biztonságba tudjuk azt a kislányt. Tehát megtegyünk. Nem két pofont kell adni az illető 40 éves idősebb embernek, hanem el kell beszélgetni, de meg kell védeni a kislányt is, és el kell a kislánnyal is beszélgetni. Ha a szakpszichológus van, ha a szakember van mellette, ha utólag követi, hogy akkor az első beszélgetés után milyen reakciója volt az illető kislánynak, megértette-e, van-e szüksége még plusz infóra, utógondozásra, ezek szakemberi munkák.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Csép Éva Andrea, Maros megyei parlamenti képviselő volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm, sok egészséget kívánok mindenkinek.